Szeretném megkérdezni, hogy a jelenlévők között ki az, aki házasságban él? Látom, túlnyomó többség. Kik a házatlanok? Szemben a házasokkal. Ilyen is van, de ők félénken jelentkeznek. Ugye?
Már biztos jegyesek.
Lehet, hogy jegyesek? Ugye? Hát a kisebbségi lét érvényesül itt ennyi házassal szemben. Kik azok, akik még csak egy vagy két éve házasodtak össze? Olyan is van, nem bántátok meg? Még nem. És nektek szilárd elhatározásotok? És tudjátok, hogy mi következik? Hát igen, kicsit lehet majd sejteni. Na, van olyan, aki már legalább 30 éve, vagy még több ideje házas. Látom, ilyen is van, és a kitartás még megvan bennetek is. Hát mi is, a miénk már, éppen mondtam valakinek, már hosszabb, mint egy pusztai vándorlás ideje. Az mennyi ideig tartott? 40 évig tartott a pusztában. De szerintem nagyon jó analógia ez a házassághoz, hiszen a házasság nem az ígéret földje. A mesék szólnak arról, hogy a házasság az ígéret földje. Nagyon sok mese kezdődik úgy, vagy fejeződik be, úgy inkább fejeződik be, hogy nagy küzdelmek árán a kis pásztorfiú megkapta feleségül a király legszebb és legkisebb lányát, na hozzá egy kis hozományt is, fele királyságot, és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Hogy hogyan éltek, arról nem szól a mese. A mese ott véget ér. Arról szólnak például a Bergman filmek. Valószínűleg sokan látták a Jelenetek egy házasság történetéből című filmet. Igen, ez a jellemző. Sajnos az történt, még az Édenkertben, hogy az ember kapcsolata Istennel megszakadt. Ez egy tragédia volt. Megjelent az Édenkertben az első humanista filozófus kígyó kosztümben. És azt mondta, ember, légy a magad istene. Vagy nem ezt mondta? Lényegében ezt mondta. Tudni fogjátok magatoktól is, hogy mi a jó, mi a rossz. Mi volt az első emberpár bűne? Ettek, hát az csak nem bűn. Mit? Mit ettek? Gyümölcsöt, igen, gyümölcsöt. Milyen fának a gyümölcsét? Milyen? Hát ez egy diplomatikus válasz, hogy tiltott, igen, ez biztos. Nagyon jó választ hallottam innen, hogy a jó és rossz tudásának a fájáról ettek, tehát nem a tudás fájáról, ez tévedés. A Biblia nem tudomány ellenes, hanem az erkölcsi megítélés fájáról. Azt jelenti ez a jelkép, ez a magatartás, mint jelkép, hogy Isten ne szóljon bele az életünkbe. Mi magunk akarjuk eldönteni, hogy mi jó, mi rossz. Mi erkölcsös, mi erkölcstelen. Más szavakkal, mi a magunk Isten akarunk lenni. Az ember hátat fordított Istennek. És azóta sajnos mi úgy születünk, az Édenkerten kívül születünk. Azóta vannak betegségek, azóta van biológiai halál, és azóta betegszenek meg a kapcsolataink is. Nem lehet megúszni egy földi életet, anélkül, hogy az ember legalább egyszer mondjuk náthás ne lenne. De hát vannak súlyosabb betegségek is. Ugyanúgy a kapcsolataink is megbetegszenek, hívő emberek házasságában is lehet probléma, provokatív kérdés. Sajnos igen. De küzdenünk kell. Ahogy elhangzott, olyan, mint a pusztai vándorlás. Nem a puszta a cél. Megyünk az ígéret földje felé. Lehetünk boldogok? Igen. Ha van lelki látásunk. Ha észrevesszük a felhőoszlopot. A felhőoszlop üzenete számunkra az, hogy jelen van az Úr. Jelen van az életünkben. Ő vezet. Sőt, ő vesz körül minket. Az ő védelme alatt mehetünk. Közben nyeljük a port, szenvedünk a hőségtől. Hát még jó, hogy vannak oázisok is a pusztában, de nem az oázisok tesznek boldoggá, hanem az, hogy közös a célunk. Egyáltalán jó lenne megtanulnunk azt, hogy a bibliai boldogság fogalom nem azonos a komfort érzéssel. A világ szerint azonos. Több mint 100 boldog mondás van a Bibliában. A legismertebb az a 8, amely a hegyi beszéd elején olvasható, de már az Ószövetségben vannak boldog mondások. A Zsoltárok könyvében több is. Boldog ember az, aki nem ül a csúfolódók székébe, de aki gyönyörködik az Úr törvényében. A Biblia legutolsó könyvében, a Jelenések könyvében is van 7 boldog mondás. Érdekes, ott mindenből 7 van. 7 trombita szó. Hét boldog mondás. Még a halottak is boldogok, akik az Úrban haltak meg. És így lehetnek boldogok, még a házasok is. Nagy dolog ez. Házasság. Érdekes maga a szó. Hát a magyar nyelvben kapcsolatban áll a házzal. Nem minden nyelvben van ez így. Én azt hiszem, hogy az angol marriage szónak semmi köze sincs a házhoz. A német éhe, e-h-e, egy német barátom szerint egy latin mondás rövidítése, errare humanum est, tévedni emberi dolog. Honnan ered ez a kifejezés? Én azt gondolom, hogy onnan ered, hogy valamikor, ha a faluban egy legény megházasodott, akkor új háza lett. Ma nem annyira házasodnak az emberek, inkább nősülnek, az pedig a középkorban divatos boszorkány égetésre emlékeztet, mert nősülés. Hát igen, valóban sokan szenvednek, elgondolkoztok rajta, ugye? Hát még jegyesség még nem késő. De sokszor szenvednek a férfiak is benne. Na, ez inkább csak vicc. Vigyázzunk arra, hogy mit veszünk komolyan abból, ami innen elhangzik. Azért igyekszem, hogy olyan hangozzék el, ami komolyan veendő. Igen, szükségünk van arra, hogy illeszkedjünk egymásra. Meggyőződésem az, hogy olyan két ember, egy férfi meg egy nő, akik tökéletesen összeillenek, hogy az egy mítosz. Én legalábbis nem láttam ilyet. A mesében létezik ez is. Mindig dolgozni kell a kapcsolatunkon. Volt egy idő, amikor a mi házasságunk szorult segítségre. Emlékszem, fölkeresett egyszer feleségével együtt egyik barátom, Cseri Kálmán egyébként. Késő estig beszélgettünk, ők foglalkoztak velünk, akkor egy bérházban laktunk, Valamikor nagyon későn már bezárták a kaput, lekísértem őket, és ott a kapuban mondta Kálmán, a házasság olyan, mint a csecsemő, rendszeresen tisztába kell tenni, és etetni kell. Tisztába tenni, azaz a konfliktusainkat megoldani, megbeszélni, eljutni a megbocsátásig, sőt a megbékélésig, erre rendszeresen szükség van. De etetni is kell, hát a férjet persze fizikai értelemben is, erre szükség van. Talán tegnap este is szó volt arról, hogyha valami fontosat meg akarsz beszélni a férjeddel, előbb etesd meg. De akkor sokkal nyugodtabb. Jóska mondott valamit. Egy nagyon jó tanács. Magát a kapcsolatot kell etetni. Senki nem azért köt házasságot, hogy majd konfliktusokat kezelje. Konfliktus kezelése szükség van. De a kapcsolatot kell etetni. Mivel lehet etetni? Elsősorban jó, közös élményekkel, amiben mind a ketten benne vagyunk, ami mind a kettőnknek beteljesülést, sőt, mondjuk ki, élvezetet jelent. Lehet az egy jó tábor is. Lehet egy kirándulás, lehet műélvezet. Lehet akár a szex is. Sok minden lehet, ami az egységünket erősíti. És erre szükségünk van folyamatosan. Hát látunk itt egy kedves párt. Bevallom, hogy ezt én az internetről töltöttem le. Az ilyen képeknél mindig szorongok egy kicsit, hát ha védett a kép, hát még senki nem szólt. De majd rajzoltatok egy másikat, mert én itt nem értem, hogy miért vannak itt injekciós tűk, mindegy. Két sündisznó. Talán el lehet olvasni, olvasható hátul. Ne szúrj, szeress. Igen, de hogy mit jelent szeretni? Arról még szó lesz, leginkább talán holnap délelőtt, amikor a témánk az, hogy parancsba kapjuk azt, hogy bátrak legyünk, hogy erősek legyünk, és szeressünk. Megy ez parancsra? Hát erről lesz szó holnap délelőtt. Isten megparancsolja. Hát szeressük egymást, az Úr Jézus is mondja, házastársaknak és nem házasoknak. Mondja a tanítványoknak, hogy ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Már ettől a mondattól szorongani kezdek, mert arra gondolok, hogy hát én nem vagyok képes bármit úgy tenni, ahogyan Jézus. Óriási ennek a feszültsége, de majd beszélünk róla. Minden esetre, amikor találkozunk egymással, akkor ér bennünket egy meglepetés. Ez a meglepetés a római 1, gondolom ti még itt tartotok. Első meglepetés az arról szól, hogy Jé ugyanúgy gondolkodik, mint én. Ugyanolyan az ízlése, mint nekem. Volt ilyen emléketek? Mennyi ideje? 30 éve? Nagyon jó volt erre, hogy ráérezni, de nagyszerű. Hát persze. Aztán jön egy meglepetés, római 2. És ez miről szól? Arról, hogy ő másképpen gondolkodik. Neki más az ízlése, mint nekem. Mind a kettő meglepetést okoz, de beszoktak következni ezek a meglepetések. Na persze, gondolkozunk tovább. Persze, hogy ő másképp gondolkodik, meg más az ízlése, hiszen én férfi vagyok, ő pedig nő. Tegnap este is erről szó volt. Attól tartok, hogy néhány gondolat most megismétlődik a tegnap estiből. Ez nem olyan nagy baj. Én úgy gondolom, hogy az alapvető forrásaink azonosak, mind a ketten Isten igéjéből, és hát pszichológiát is egy kicsit tanultam. Egyébként én úgy vagyok a pszichológiával, hogy legyen kisinas a Szentírás mellett. És hogyha nem stimmel a kettő, akkor a Szentírás a vezérfonal. Nem hallottátok, Jóska azt mondta, így van. Igen, tényleg annyi féle pszichológiai irányzat van, egyben megegyeznek. Egyiknek sem illik az emberképe a bibliai emberképhez. Ezt be kell látnunk, különösen azoknak, akik pszichológiával foglalkoznak. Ez nem azt jelenti, hogy nem használhatjuk a pszichológiát. De vannak itt technikai berendezések, nagyszerű, hogy van hangosító, de ha én azt gondolnám, hogy ez az előadás attól lesz eredményes, hogy van hangosító, súlyos tévedés lenne. Nem attól. Péter apostolnak nem volt hangosítója, azért enyhén szólva nagyon hatásos beszédet tartott pünköstkor. Milyen volt? A Szentlélek jelen volt. És volt bibliai ismerete. Kapásból idézte, hol a zsoltárokat, hol Joelt. Hát erről van szó ebben az esetben is. Na hát lépjünk tovább, akkor egy lépéssel, minden esetre meglepetések vannak, és mi a következő? Hát ugye kaptam egy drága feleséget, ez most jelkép, ez nem Livia, de egy szimpatikus asszony, ugye? És őt úgy hívják, hogy Cserfes Kata. Nagyon szeret beszélni. Extravertált. Ilyen kívül hordja a lelkét. És pillanatok alatt kapcsolatokat tud teremteni. Társaság kedvelő. Ha vannak ilyen asszonyok, és kitárulkozó. Ami a szívemen, az a számon. Ha nem titkolja a dolgokat, megmondja, be nem áll a szája, már zúg a fejem tőle. Egy darabig nagyon kellemes ez a bőbeszédű mennyecske, de aztán bekövetkezik a fejzúgás, akkor már nem biztos, hogy annyira kellemes. És van itt egy Néma Levente, ő pedig introvertált, zárkózott, hallgatag, borzasztó, hogy nincs egyetlen szava se, csak ülünk egymás mellett némán. Tegnap arról hallottunk, hogy olyan jó egymás mellett ülni némán. Hát igen, ha négy ökör lassacskán ballag, és még csillagot is választhatunk. De hát én szeretnék beszélni. Ez ilyen asszonyi dolog. Talán arról is szó volt, hogy van egy problémánk. A férfi előáll a megoldással, az asszony beszélni szeretne róla. Nem baj, nincs probléma. De én hallottam olyan vallomást is férfitől, hogy a legborzasztóbb, amikor a feleségem azt mondja, hogy beszéljük meg. Szeret beszélgetni. Hogy tudják elviselni egymást? Hát ez csak egyfajta feszültség. De hát van azért más is. Hát ez egy fürge állat, talán lehet jól látni, ugye? Mókus, gondolom, hogy itt is van a környéken, ha nem is ilyen csíkos. Errefelé inkább olyan vöröses mókusok vannak, nagyon aranyos a rágcsáló egészen addig, amíg illetéktelen helyre nem jön. Egér is csinos állat egyébként. Izeg, mozog, nagyon fürge, aktív és gyors, hirtelen ötletei támadnak, és mindig váratlanul. Egy idő után ez is fárasztó. Hát folyton ötletei vannak. Van ilyen asszony? Hát van, és akkor azt nekem kellene megvalósítani. Aztán van itt egy másik állat. Hát ő nem olyan ugrálós. Megfontolt és nyugodt. Na hát ezek összekerültek. Annyit gondolkodik, nem lehet kibírni. Hát hogy lehet elviselni egymást? Talán vannak ilyen élményeink, de rengeteg a variáció. Hát nézzünk még néhányat. Hentes mester szeleteli a szalámit. Szelet, nem szelet, szelet, nem szelet, szelet, nem szelet. Aztán van itt egy rokonszenves hölgy, vegetáriánus nő. Fognak-e harmonizálni? Na, ezt én többször elsütöttem, megjegyzem, azt hallottam a Walter Nietzsche nevű barátomtól, hogy nehezen harmonizálnak. Többször úgy alakult, hogy fiataloknak, párválasztás előtti fiataloknak beszéltem, és hát példaként hoztam fel azt, hogy hentes mester nehezen harmonizál vegetáriánus nővel, de egyszer egy kislány odajött a végén, és azt mondta, Feri bácsi, ha ezt a viccet még egyszer eltetszik sütni, én felszólalok, mert én ismerek egy házaspárt. Pont ez a helyzet náluk. Azért tök jól megvannak egymással. Azt gondolom, áthidalható. Még ez a különbség is. Van, ami nem hidalható át. Főleg az nem hidalható át, hogyha az értékrendjük nem azonos. Ami neki fontos, az nekem nem fontos, vagy fordítva. Erről szól Pál apostolnak az a mondata, hogy ne legyetek hitetlennel fele másikában. Megjegyzem, ott a szövegben, bocsánat, nincs szó kifejezetten a házasságról, ez a korintusi első, vagy lehet, hogy a második levélben van. Bizonyos ellentéteket sorol fel. Krisztus nem egyeztethető Beliállal, a pénzszeretettel. A világosság nem egyeztethető a sötétséggel. A hit a hitetlenséggel. Érvényes a házasságra is, biztos. A római birodalom területén, tehát akkor és abban az időben a jog nyelve a latin volt. A köznyelv, vagy a nagyon elterjedt nyelv az a görög volt. Megkockáztatom, hogy a rossz görög, ahogy ma a legnagyobb világ nyelv a rossz angol. Konferenciákon beszélnek angolul az emberek. Akkor kerül bajba valaki esetleg, hogyha egy angol anyanyelvűvel kell angolul beszélnie, akkor nem biztos, hogy érti. De a magyar a japánt jobban megérti angolul. Na mindegy. Lényeg az, hogy az a latin szó, hogy conjugium, épp úgy jelentette azt is, hogy iga, és azt is, hogy házasság. Szerintem nagyon jó analógia, hiszen ha két barom be van fogva egy igába, ha az egyik nem húz, akkor a másikra nagyobb teher nehezedik. Ha az egyik ki akar törni, ezzel a másiknak fájdalmat okoz. Hát így van ez a házasságban is. Jó példa. Na mindegy, itt van ez a kedves házaspár, hát majd bajlódnak egymással. Na hát hogy kerül ide ez az autó? Egy házaspárról van szó, van egy kis pénzük. A férfi azt mondja, hogy az autót kellene lecserélni. Egyébként ezt a példát is a Walter Nietzsétől hallottam, ő mondta el, hogy ő mondta a feleségének, hogy most az autót kéne lecserélni, Mire az asszony mondta, hát nem, hát azért az még használható múltkor. De a múltkor is ott hagyott minket, mondta Walter. De azért eljutottunk oda, ahová menni akartunk. Inkább az ülő garnitúrát kellene lecserélni. Mert az már használhatatlan. Walter mondta, nem használhatatlan, lehet rajta ülni. Na, ő itt abba akarta hagyni a történetet, én nem hagytam. Kérdeztem, végül mit vettetek? Azt mondta, hogy ülő garnitúrát. Hát így született a döntés. Igaz, hogy abban az időben akkor még az Ethos című folyóirattal kapcsolatban voltam, és emiatt Svájcba kellett utaznom, ő jött értem a repülőtérre kölcsönautóval. Gondolom, hogy ez az ülő garnitúra idején lehetett. Hát valahogy meg lehet állapodni, na de hát, hogy tudjuk elviselni egymást, ők történetesen el tudták viselni egymást ma is, és mi is el tudjuk viselni egymást. Vannak konfliktusaink, igen, de hát azokat meg kell szépen beszélnünk. Hát itt látunk egy csodálatos motorkerékpárt, meg egy 424-es gőzmozdony. Lehet, hogy meglepő, de ez a tábla a szexről szól. Gondolta volna valaki? Hát hogy lehet? Megmagyarázom. A férfiak szexualitása általában a modern motorkerékpárra hasonlít. Az illető berúgja, már is képes 120-szal száguldani. Tehát elég egy kis inger, egy fölcsúszott szoknya, egy rosszul begombolt blúz, vagy bármi, már is csúcson van. Az asszony nem érti, hogy mi történt. Őt lerohanták. Na, ilyen a férfi. Az asszony inkább hasonlít egy 424-es gőzmozdonyra. 7 órán át fűteni kell, de akkor egy falut is elhúz. Na most ezt tudni kell egymásról. Mi ebből a konklúzió a férfiak számára? Hát ne rohanj le. Kezd el fűteni. Mikor kezdjem el, ha este szeretnék valamit? Hát reggel. Már kedvesen kell elköszönni. Nem árt napközben legalább egyszer fölhívni. Aztán jókedvűen kell hazaérni. Nem kell rögtön a napi hőstettekkel kezdeni. Bár az asszony tudja, hogy meg kell hallgatni a férfi hőstetteit, erről is beszélt Jóska tegnap. Ugye, és hát, igen, hát én mindig tudtam, hogy te ilyen klassz legény vagy, hogy azt elintézted, megoldottad. És akkor szép csöndben mehet, ha jól föl van fűtve a mozdony, akkor lehet vele indulni. Hát igen, nem vagyunk egyformák ebben sem. Bocsánat, azonban csak odaírva, amit már szóban elmondtam, úgyhogy nem fölösleges lenne újra végigolvasni. Kérdés az, hogy meg lehet-e mindezt tanulni. Én azt gondolom, meg lehet tanulni. Csak oda kell figyelni. Tudni kell azt, hogy a másik nem olyan, mint én. És a különbözőségeink már abból is fakadnak, hogy az egyik férfi, a másik nő. Persze ez nem elég. Tudnom kell azt is, hogy ő belőle nincs még egy példány. Egyetlen egy a világegyetemben. Na, erről még szó lesz majd. Hát ez is egy kedves állat. Mezei pacsirta, ott fönn énekel a magasban, korán kell, már hajnalban fönt van, még meg sem virrat, ő már talpon van, jön, megy, zörög a nejlonzacskókkal. Van ilyen? Most megint ne tessék komolyan venni, amit mondok, csak viccnek szánom. Arra gondoltam, hogy javasolni fogom az angyalokkal, hogy majd az ítélet napján harson a helyet nejlonzacskót használjanak. Lehet, hogy hatásosabb. De hál' Istennek nem veszik komolyan az ilyen tanácsot, majd jó lesz a harsona is nekik. De lényeg az, hogy van ilyen ember, aztán van ilyen is. Lehet jól látni, ugye? Ő meg az éjféli bagoly. Hát, amikor nekem már leragad a szemem az álmosságtól, ő akkor kezd igazán élni. Hát ez rengeteg konfliktust okozhat. Az egyik késő este él, a másik kora reggel él. Na tessék ezt egyeztetni. Meg lehet próbálni? Nem lesz mindig sikeres a dolog, de hát azért meg lehet próbálni, és én azt hiszem, hogy ez is áthidalható. Hát elviselni nehéz, de talán még nehezebb azt, ami most következik. Van időérzéke neki, de van ám. De olyan lassan készül el mindig. Azt várja tőlem is, hogy úgy járjak, mint egy svájci óra. Én sürgetem, hát már el kéne indulni. El fogunk késni. Mit mond erre ő? Azt mondja, már egy órával ezelőtt megmondtam, hogy 10 perc múlva kész leszek. De egyszerűen képtelen időben elképzelni. Az nem jutott eszembe, hogy esetleg azt kérdezhetném, hogy hogy segítenék, hogy tudnék neked segíteni, hogy hamarabb elkészülj. Másiknak ugyanis nincs időérzéke, nem képes időben elkészülni, és hát ezt kibírhatatlannak tartja az, aki olyan pontosan működik, és mindig ott van az az óra. És hát rá kell döbbennem arra, hogy a házastársam nem olyan, mint én. Van-e köztünk valaki, aki szeretné, hogy szeretne egy reggel arra ébredni, hogy a házastársa ugyanolyan, mint ő? Én kétségbe lennék esve. Én nálam jobban, csak a feleségem lenne kétségbe esve. Nem lenne jó. Különbözők vagyunk. Isten ezt így tervezte. Lehet, hogy ez már az Édenkertben probléma volt. Most látszólag a Bibliából idézek, de szeretném hangsúlyozni, hogy ez nincs a Bibliában. Inkább tréfa ez is. De hát itt látunk egy szép édenkerti jelenetet. Itt van Ádám, itt van Éva, itt van az Úr. És hát Ádámnak nagy gondja van, mit tegyek. Az a bajom, hogy az asszony, akit mellém adtál, nem olyan, mint én. Mi erre az Úr válasza? Őt az oldalbordádból teremtettem. Az van meg benne, ami belőled hiányzik. Hát ez gyönyörű, nem? Ami belőlem hiányzik, az megvan benne. Nem olyan, mint én. Ez idegesítő. De aztán rájövök, hogy de jó, hogy nem olyan, mint én. Hadd mondjak konkrét példát. Hát ez úgy ránk jellemző bizonyos mértékig, lehet, hogy most kissé eltúlzom. Nem vagyunk egyformák, kiderül például nagy takarításkor. Én nagyvonalú vagyok, úgy gondolom, nem kell annyit vacakolni, zsipsz-zsupsz, gyerünk, legyünk kész, hamar. A feleségem meg alapos. Ugye mindent megfog, odébb tesz, mindent letöröl. A legmagasabb szekrénytetőt, azt nekem kell. De hát ilyen. Aztán rájöttem, hogy mi lenne, ha ő is olyan nagyvonalú lenne, mint én, akkor megenne minket a kosz. Ennél nagyobb baj csak az lenne, ha én is olyan alapos lennék, mint ő, mert akkor örökké csak takarítanám. Hát egy is se lenne jó. Tehát valahol meg kell találni nem a középutat, az egyensúlyt. Megbeszélni, mindkettőnknek valamikor engedni kell, elfogadni a helyzettől függően, meg lehet beszélni és békeben élni egymás mellett, vagy egymással. Végül is itt az empátiára van szükség. Ugye milyen szép szó ez? Empátia. Nagyon elterjedt, görög szó beleérzést jelent eredetileg, de már szinte köznyelvi szóvá vált. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy nem csak beleérzésről van itt szó. Legalábbis ennek a szónak a pszichológiai tartalma inkább az, hogy én megértem a másik embert azáltal, hogy a helyzetébe illeszkedem, és onnan nézem a problémát, ahol ő van, abból a pozícióból. Néhány példa az empátiára. A legszebb szépirodalmi illusztráció talán Szabó Lőrinc Lóci óriás lesz című verse. Miről szól ez? Arról, hogy ez a Lóci rettenetesen viselkedik. Ilyenek vannak a vers elején, hogy Lóci, ne kalapáld a bútort, ide az ollót, nem szabad. Rettenetes már, megint ledobtad az erkélyről a mozsarat, jössz le rögtön a gázrezsóról, és így tovább. Tehát már-már ott tart az apa, hogy jól elfenekeli Lócit, de aztán gondol egyet, inkább leül mellé a padlóra játszani. Tehát elfoglalja azt a pozíciót, ahol a gyerek van. És akkor kiderül számára, hogy a padlóról nézve más a világ. Onnan nézve olyan nagyok a nagyok, és minden csupa láb. A vers utolsó sora így hangzik, magasba emeltem szegénykét, hogy nagy, hogy óriás legyen. Jó, hát könnyű Lócival, de az asszonnyal, azzal azért nehezebb. Képzeljétek el, valaki megtalálta Aladdin csodalámpáját. Nem tudta mi az, kézbe vette, le akarta törölni róla a port, erre mi történt? Megjelent a szellem. Mit kívánsz? Hát meglepődött, de hát ha már itt a szellem, csak kívánok valamit. És mondta, hát, kedves szellem, én annyira szeretnék már végre egyszer a Kanári-szigeteken nyaralni, de irtózom a repülőgép utazástól. Légy szíves, építs nekem egy hidat a Kanári-szigetekre. Mire a szellem, ne haragudj, ma nehéz napom volt, sok nehéz munkám volt, fáradt vagyok, kívánj inkább valami mást. Rendben van, mondja az illető, akkor magyarázd meg nekem a feleségem gondolkodását. Mire a szellem, kétsávos vagy négysávos legyen a híd. Hát én szám, fiúk, mi értjük ezt, ugye? Na de ennek az ellenkezője, amiről szó volt, és a magja igaz, noha az Édenkertben ilyen nem történt, mint amit itt látunk. Egy házassággondozó hetünkön egyik délután volt a külön férfi, meg külön asszony csoportok. Ott az egyik férfi csoportban panaszkodott valaki erre, hogy ő nem érti a felesége gondolkodását, nem gondolkodik normálisan, mondta, mire egy másik férfi válaszolt ezzel, gondolja arra, hogy Isten őt az oldalbordátból teremtette. És hát olyan jó, hogy nem vagyunk egyformák. Dave és Claudia Arp, egy amerikai szerzőpáros, két szép könyvük jelent meg magyarul is. Az elsőnek az a címe, hogy Ketten az úton, házassággondozásról szól. Abban írják ezt a mondatot, ha mindketten ugyanúgy gondolkodnánk, egyikünk felesleges volna. Hát minek belőlem még egy példa? Untig elég egy. De ott van mellettem a házastársam, akivel egy vagyok. Legalábbis az Úr azt akarja, hogy egyek legyünk. Lesznek ketten egy testé, és az nem csak a szexre vonatkozik, arra is, hanem a teljes egységre. Csak az esik nekem jól, ami neki is, ha neki valami fáj, az nekem is fáj, mert egyek vagyunk, egy test vagyunk. Ez a cél a házasságban. Ez egy szép festmény, hát ez nem látszik nagyon. Rembrandt festménye, az Emmausi vacsora, ez a címe. Hát itt ül Jézus a középen, két tanítvány és még valaki, nyilván a háziak közül valaki, aki felszolgál. Mi az üzenet ennek a képnek? Az asztal közösség. Asztal közösség Jézussal. Jézusnak talán legcsodálatosabb ígérete az, ami a Jelenések 3:20-ban olvasható. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek hozzá, és vele vacsorálok. És ő én velem. Ezt az igét elég gyakran szokták idézni evangelizációs alkalmakon. Sajnos sokszor abba hagyják ott, hogy bemegyek hozzá. Pedig fontos a folytatás, vele vacsorálok. Az ókori keleti ember ugyanis csak olyan emberrel volt hajlandó étkezéshez, egy asztalhoz ülni, akivel életközösséget vállal. Ezért botránkoztak meg annyira az írástudók és a farizeusok, amikor azt látták, hogy Jézus elfogadja a vámszedők meghívását, bemegy hozzájuk, együtt eszik és iszik velük. Ezzel az Úr kifejezte azt, hogy ő vállalja ezeket az embereket. Hát értük jött, hozzájuk jött. Hadd mondjam egészen póriasan, ez a mi szerencsénk, testvérek. Hogy az Úr Jézus vállalja a bűnöseket. Vállal minket. Kész egy asztalhoz ülni velünk. Asztalközösség, életközösség. Az úrvacsorai közösség is ezt fejezi ki, az Úrral való közösséget. Viseljétek el egymást szeretettel, írja az apostol. Emlékszem, valamikor túl gyengének éreztem ezt a felszólítást, elviselni. Hát az nem olyan nagy ügy. Aki már több éve vagy évtizede házas, az talán tudja tapasztalatból, nem is olyan kis dolog az. De ott van az is, hogy hogyan. Szeretettel, vagy szeretetben. Talán úgy még jobb lenne a fordítás. A szeretet állapotában néha okozunk egymásnak. Fájdalmat, csalódást, nehezet. Azt, hogy még mindig nem tudja, még mindig nem tanulta meg, hogy hova kell tenni a piszkos zokni. És éveken keresztül képtelen megtanulni. Egy asszony egyszer elmondta, hogy mennyit kínlódott ezzel, végül rájött a megoldásra. Ő tette be a szennyes ládába, közben mondta, hogy nagyon értékes férje van, de ez nem megy a fejébe, nem megy. Nem megy. Hát akkor el kell fogadni olyannak. Igen, ilyen is van. Ezt most nem a férfiaknak mondom, hanem azoknak, akiknek el kell viselni valamit. Szeretni annyit jelent, hogy felkutatom és betöltöm a másik valódi szükségleteit. Walter Nietzsének van egy talán 2 évvel ezelőtt megjelent könyve, az a címe, hogy a szeretetet tanulni kell. Jó szívvel ajánlom, KIA kiadvány. Tehát a keresztény ismeretterjesztő alapítvány kiadványa. Tehát föl kell derítenem azt, hogy mik a társam valódi szükségletei. Bocsánat, látom, nagyon telik az idő, de még kérnék szépen egy keveset. Még mehet. Hát mik a valódi szükségletei? Melyek a társam valódi szükségletei? Mi a különbség a valódi szükséglet meg a kívánság között? Azt nem nehéz felfedezni. Talán a gyerek példa egyszerűbb. Mondjuk kívánja a nyalókát, de az nem valódi szükséglet. De az, hogy naponta adjak neki enni, arra szüksége van. A házastársamnak is lehet olyan kívánsága, ami nem valódi szükséglet. Itt a valódi szükségletekről van szó. És itt megint találunk néhány olyat, ami általában jellemző a férfiakra, illetve a nőkre, hogy ezt meg tudjam, meg kell ismernem őt, és itt az őt szót emeltem ki, tehát nem általában a férfiakat, vagy általában a nőket, és itt egy kicsit ismételni fogjuk azt, ami tegnap este 7 után elhangzott. Hát mondom, itt a forrásaink úgy látszik, hogy sok mindenben egyeznek. Azért meg lehet tudni, hogy mire van szüksége a másnak, általában egy férfinak, ugye ismerős, tisztelet, elismerés. Ha ezt nem kapja meg, akkor boldogtalan. És nagyon érdekes, hogy főleg a házastársától várja. Vannak sikeres férfiak, akiknek ezrek tapsolnak. De ha otthon az asszony azt mondja, én ismerlek, akkor boldogtalan. De ha a munkahelyén vagy, a közéletben vagy bárhol, ha kudarcai vannak, de otthon az asszony azt mondja, én ismerlek, akkor kibírja a kudarcot is. Hát az, hogy segítő társ, az elsősorban ebben nyilvánulhat meg. Óriási erőt tud adni. Hát Jóska erről tegnap nagyon szépen és hangsúlyozottan beszélt. Nagyon jó dolog. Igen, alapvető férfi szükséglet. Aztán a szexuális beteljesedés. Hadd tegyem hozzá, testhangsúlyú szexualitással. Egyáltalán a motorbicikli, meg a szex, meg a látvány, és sok minden, ami a férfiakra jellemző, a férfiaknak fontos. Aztán társak kikapcsolódásban. Mondjuk én rajongok a fociért, megjegyzem, nem annyira rajongok, de nagyon sok férfi rajong. Ha a feleségét nem érdekli, ez történetesen nem olyan nagy baj, mégis jól teszi, ha néha leül a férjével meccset nézni. Az se baj, ha soha nem tanulja meg, hogy mi a lesállás. Ez egy bonyolult probléma. Pedig olyan egyszerű. De hogy amit a férje élvez, abban ő is részes. Tehát itt erről van szó. Lehet, hogy sok minden más. Ha a bélyeggyűjtés a hobbija. Igen, tegnap a peszázásról volt szó. Ugye, kibírja szó nélkül. Soha nem hallottam ezt, de nagyon tetszett ez a hasonlat. Igen, részt venni a másikkal az élvezetben is. Nagyon fontos a férfiaknak, na erről is szó volt. A feleségének a kellemes külső megjelenése. Tehát ne csak a hivatalba, vagy ne csak hangversenyre öltözzön fel rendesen. Hát otthon a házi munkák közepette az ember kénytelen másképp öltözni. De legcsinosabb a férjed számára legyél. Ez fontos. Hozzátehetem ezt a idézőjelbe csúnya szót, hogy csábító. A férjedet csábítsd el. Úgy gondolom, ez szabad. Lényeg az, hogy vonzó legyél a férjed számára. Aztán mi van még? A támogató otthon. Magyarul ez azt jelenti, hogy jól esik hazamenni. Ha hazamegyek, ott nem azzal fogadnak, hogy már megint mit felejtettél elhozni. Pedig már százszor kértem, meg na nézd meg a Pisti ellenőrző füzetét, te nem foglalkoztál vele. Hát nem csoda, hogy bukással matekból. Igen, ezek valós problémák lehetnek, de nem ilyennel kell kezdeni. Legyen jó hazamenni. Meg kell engedni, hogy legalább a papucsot fölvegye. Elnyúlik a fotelben. Hát nyúljon el. Aztán úgysem hagyod ott sokáig. Akkor majd szólsz neki. De hazaérni egy kellemes otthonba, ahol örülnek nekem, ahol örömmel fogadnak, ez alapvető férfi szükséglet. És mire van szüksége egy nőnek? Ők se kevésbé igényesek. Mindenek előtt biztonságra. Neki tudnia kell, hogy számíthat a férjére. De biztonság épp úgy jelenti azt is, hogy megvéd, úgyis, hogy nem engedi, hogy csődbe menjünk. Éppen ezért a férfiak számára rendkívül megalázó a munkanélküliség. De hogy segíthet ebben az asszony, hogy támogatja és nem tesz szemrehányást? Nem olyan rég az egyik házaspár, akikkel együtt voltunk egy házaspári héten, pont ezzel volt jellemezhető, hogy munkanélküli volt a férj, de az asszony ettől ki volt akadva, meggyőződése volt, hogy a férje lusta, meg nem keresi a lehetőséget, ezzel úgy betaposta a férjét a földbe, minden önbizalmát elvesztette, depressziósává vált. Aztán megértették, hogy ezt másképp kell az asszony is. Most mielőtt ide jöttünk volna, kaptam egy e-mailt tőlük, az volt benne, hogy etetjük a házasságunkat, és igyekszünk tisztán tartani. Tehát ez a tisztába kell tenni és etetni. Előtte is fölhívtam őket, akkor a férfi vette föl, azt mondta, turbékolunk. Pedig már 50-en felül van mind a kettő. Megértettek valamit. Mind a kettőnek volt mit megérteni. Az asszonynak főleg ezt. És hát most úgy néz ki, hogy megértették. Gyengétség. Szabad kedves szavakat mondani. Állathasonlatokat. Attól függ. Ugye pintyőke, kis bogaram. Csak aztán vigyázzunk, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy az állatok egyre nagyobbak legyenek. De vissza kell hozni. Talán a növény hasonlatok kedvezőbbek. Mindenesetre szabad ilyeneket, gyengétség, meleg tekintet. A legtöbb asszony érdekes, szereti, ha a párja megfogja a kezét. Igaz, hogy akkor nem tud dolgozni, de hát nem olyankor kell megfogni. Le ne égjen a rántás, akkor ne fogd meg. De úgy egyébként, meg egyáltalán a meghittséget, a közösséget, aztán a beszélgetés, hát erről is szó volt. Nem baj, ha nincs megoldás, de ha beszélünk róla, az nagyon fontos. Meg az őszinteség, nyitottság. Alig van valami, amivel jobban tönkre lehetne tenni egy kapcsolatot, ha a férfi sumákol. Nem hazudik, csak úgy mellé beszél. A bizalmat lehet elveszíteni. Ez a fő baj egyébként az úgynevezett élettársi kapcsolattal, ami mostanában divat. Azt mondják, hát majdnem olyan, mint egy házasság. Majdnem. De hát, ha én majdnem elérek egy vonatot, akkor éppen lekéstem, nem is szólva arról, hogy mi van, ha majdnem sikerült egy operáció. Hát a bizalom hiányzik az élettársi kapcsolatból, azért nem kötik meg a házasságot, mert nem bíznak egymásban. Nem bíznak a közös jövőjükben igazán. Könnyebb elválni, vagy szétköltözni, ha nem jön be. A házasságkötés az elköteleződést jelent. Megnehezítjük egymás számára a visszalépést. Ezzel kifejezzük azt, hogy bízunk egymásban. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy lesznek nehézségeink, hát hogy ne lennének. Aztán kötelezettség a családhoz. Ezt várja a férjtől a feleség. Igen, lehet, hogy fontos a munkája. És támogatja a munkájában is, vagy a szolgálatában. Fontos a férfinak. De az asszonynak meg éreznie kell azt, és tapasztalnia, hogy a család iránt, ő iránt, meg a gyerekek iránt is elkötelezett. És hát végül, ha mindezt figyelembe vettük, hogy milyen a férjem, vagy milyen a feleségem, még nem úsztam meg mindent, meg kell ismernem személyesen őt. Senki ne higgye azt, hogy az ő felesége tipikus nő. Olyan nincs. Ő belőle csak egy van. Egyetlen egy. Egy Kosztolányi szép versére gondolok, a halotti beszédre, ugye nem élt belőle többé, és most sem él, mint fán se nő, egyforma két levél, a nagy időn se volt hozzá hasonló. Hát ha a növénynél ez megvalósul, mennyivel inkább az embernél, akit Isten különös műgonddal teremtett, és mindenki Istennek különös műgonddal létrehozott alkotása. Nincs belőled még egy. Elég is egy. De nincs belőled még egy. És ugyanez vonatkozik a férfira is. Csak egy van belőle. Vannak hozzá hasonlók. És mi van az egypetélyű ikerpároknál? Ők is két személyiség. Csak hasonlítanak. Talán több tulajdonságban, mint átlag. De ők is külön személyiség. mind a kettő. Tehát őt kell nekem megismernem. Na most megismerni, csodálatos szó a Bibliában, sokkal mélyebb a tartalma, mint a köznyelvben. Nem mondhatom azt valakire, hogy ismerem. Hát, ismerek sok embert, ismerem a Fremd Lacit, hát évekig nem találkoztunk, de azért ismerem. De nem élek vele közösségben. A felesége jobban ismeri. Mert ő életközösségben él vele. Mert ismerni a Bibliában ezt jelenti. Már az Ószövetségben. Ismeré Ádám az ő feleségét, Évát. Ez nem csak a közösülésre vonatkozik. A Károli fordításban még így szerepel, az új protestáns fordítás ezt elkeni. Azt mondja, Ádám Évával hált. Az Úr Jézus a főpap imában azt mondja, hogy az örök életnek ez a lényege. Azt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismernek téged, az egy örök és igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Mit ír Pál apostol Filippi 3-ban? A Krisztus ismeretének páratlan nagyságáért minden szemétnek és kárnak ítélek. Hát a Krisztussal való életközösségért. Asztalközösség, életközösség. Megismerni azt jelenti, életközösséget vállalok, vagy más szóval szeretem. Szeretett kapcsolat. Egymással szeretett kapcsolat Istennel. Igen, Istennel kapcsolatom van vele, meg van egy társam, de a kapcsolatom Istennel oda-vissza érvényes. Én imádkozom, olvasom az igéjét. Imádkozom, hallgatom az igéjét. Kommunikálunk rendszeresen Istennel. De nem csak én, a társam is ugyanazt teszi, és mi egymással is. Na figyeljük meg ezt a háromszöget, hogyha közelebb kerülünk Istenhez mind a ketten, közelebb kerülünk egymáshoz is, nem? Ilyen az a háromszög. Tehát tulajdonképpen a kulcsa a házasságunk működésének ez, hogy Istennel erősítsük a közösségünket, ebből fakad az, hogy egymással is. Hát ez a jól működő keresztény házasság. Na, én itt abba hagyom, mielőtt itt kidőlnétek, még eddig senki nem aludt el, szerencsére én se. És most akkor, Laci, hogyan folytassuk, hogy...